Na hát az már látszik, hogy a 2023-as évet jól zárják az önkéntes nyugdíjpénztárak és magánnyugdíjpénztárak. Nem volt ez mindig így, ugye előtte lévő év az közel sem sikerült ennyire jóra, úgyhogy lehet, hogy a kettőt lesz érdemes együtt megvizsgálni. Kravalik Gábor segítségével, az ÖPOSZ főtitkárával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Na hát nagy az öröm, 20% fölötti hozamok, nem csak az inflációt, de még talán az állampapírokat is sikerült, sőt, megvernie a hozamoknak a nyugdíj.
Hát a lakossági állampapírokat.
A lakossági állampapírokat. Viszont ugye volt egy előzmény a 22-es év, ahol meg épp az ellenkezője történt, és nem sikerültek jól a hozamok. Ebből mi azt látjuk, hogy körülbelül a piaccal együtt mozognak ezek a teljesítmények. Mekkora mozgástere van egy nyugdíjpénztárnak a portfólió kezelésben, hogy felül tudja múlni ezeket, vagy ki tudja védeni a rosszabb irányú piaci mozgásokat?
Igen, köszönöm szépen a kérdést. A helyzet az, hogy talán tisztába kell tenni egy hosszú távú megtakarításnál ezeket a rövid távú eredményeket, hogy milyen jelentőséggel is bírnak, hiszen mint a médiákban meg is jelent az ezzel kapcsolatos pozitív híradás kommentjében, hogy ugye ez azt jelenti elsődlegesen, hogy egy hosszú állampapírnak a futamidő alatti kényszer eladása az hogyan alakul az adott évben kibocsájtott további értékpapírokhoz, állampapírokhoz képest. És ez azt jelenti, hogy ez lehet negatív vagy pozitív az előző évi eladási adatokhoz, kényszeradási adatokhoz képest, de hosszú távon ezek az állampapírok, ezek mindenképpen az abban ígért feltételek szerint kifizetésre kerülnek, tehát mindenképpen hozzák az elvárt eredményt. Ezért ezek ilyen virtuális számok. Örülünk a pozitív eredményeknek, örülünk a, vagy sajnáljuk a negatív piaci környezetekben ezeket a 2022-es eredményeket, de azt kell tudni, hogy ezeket nem szabad egy hosszú távú megtakarításnál egy pénztártagnak, egy magánszemélynek, irányadónak tekinteni, és meghatározni ezáltal az aktuális magatartását, például felmondani a pénztári tagságát, vagy kivenni belőle pénzt egy rosszabb időszakban, hiszen a hosszú távú megtakarítás végén mindenképpen egy nagyon jó megtakarítás és egy biztos eredménnyel kecsegtető megtakarítási forma a nyugdíjpénztári megtakarítás, különösen azért, mert ugye ezek a pénztártagok tulajdonában álló non-profit szervezetek az egyik legolcsóbb megtakarítási formákat jelentik ma Magyarországon, a legeredményesebb, egyik legeredményesebb megtakarítási formákat, és az állam is jelentősen támogatja az ebben történő megtakarítását az állampolgároknak. És ne felejtjük el, hogy a jogalkotó is egyébként az évtizedeken átívelő hozamok közzétételét is előírja a pénztáraknak, éppen emiatt a hosszú távúság miatt, amelyek sokkal jobb indikációt mutatnak egy ilyen befektetés esetén. De vannak még számos olyan szempontok, amiket érdemes figyelni, és amivel le lehet mérni ezeket a teljesítményeket, és amelyek így a külső, éppen aktuális piaci környezettől talán kevésbé is függnek, mint például, hogy éppen mennyien öngondoskodnak, milyen befizetéseket teljesítenek az adott évben a pénztártagok, mennyien hisznek egyáltalán az öngondoskodásban, vagy mennyire tudnak felelősen, pénzügyileg tudatosan gondolkodni az adott évben, ez hogyan terjed a társadalomba. Szintén fontos mutató, hogy ugye a munkáltatók, vagy az állam milyen szerepet vállal ebben a folyamatban. Ugye azt látjuk egyébként, hogy évről évre 10% feletti növekedés van a befizetések vonatkozásában, mind a munkáltatók, mind a pénztártagok vonatkozásában. Tehát ez egy nagyon nagy jelentőségű eredmény, és inkább ezek azok az indikátorok, amik sokat tudnak adni egy átlag befektetőnek, mint hogy az, hogy egy hosszú távú befektetésnél az egyik évre történő eredmény az előző évhez képest az hogyan is alakul.
Világos, minél hosszabb ideig tud megtakarítani, annál inkább szétporlad, vagy kisimul egy-egy rossz teljesítmény.
Igen, és biztosítja azt az eredményt, amit el is várunk tőle, és ezeket a hosszabb távú, mondom, évtizedeken túl mutató hozam kommunikációk azok, amik megmutatják számukra, amelyekre szintén kötelezettséget kötelezettségek vannak előírva a nyugdíjpénztárak számára.
Egy kedves hallgató felhúzta a szemöldökét, már amennyiben ezt ugye egy WhatsApp üzeneten keresztül meg lehet tenni, és azt írta, hogy olcsónak azért nem mondanám a nyugdíjpénztárakat. Mit tudunk a költségstruktúráról? Nyilván vannak toligok, mert azért van egy pár piaci szereplő. Mit jelent ez a relatív olcsóság? Hát nyilván vannak költségek, amiket fedeznie kell.
Igen, hát a relatív olcsóság azt jelenti, hogy a jogszabályok meghatározzák a maximum érvényesíthető költségeket, és ezek mind 1% alattiak éves viszonylatban, tehát 0,9-0,8%-os költségekkel tételmel futnak a pénztárak. Tehát ez valóban olcsóbb, tehát hogy még akár egy nyeszhez is összehasonlítva, amelyet például, hogyha tényleg az aktuális piaci folyamatok szerint akarunk mondjuk egy előtakarékossági számlát kezelni, akkor ott olyan járulékos többletköltségek merülhetnek fel, amelyek a nyugdíjpénztári költségeket is meghaladják, és most nem akarom a többi megtakarítási terméket is idehozni, de bőven 3-3,5% fölötti díjjal működő hosszú távon megtakarítási formák vannak a pénztárakon kívül a piacon, tehát majdnem 30, az egyharmada a többinek a pénztári megtakarítás, tehát tényleg kifejezetten olcsó, és ugye szakmai befektetők foglalkoznak a pénztári megtakarításokkal, ezen jogszabályok által meghatározott költséglimiteken belül.
A súlyát tekintve, hova tudjuk tenni a pénztárakat? Hogyha most ugye egyként kezeljük az önkéntest és a magánt, akkor mellette még vannak a nyugdíjbiztosítások és az említett nyesz. A megtakarítók milyen mértékben veszik igénybe a pénztári megtakarításokat?
Hát jelenleg 1,1 millió pénztártag van, nagyságrendileg a szektorban, és egy olyan 1800 milliárd forintos megtakarítást tudnak magukénak ezek a pénztártagok, és tartanak a pénztárakba megtakarításként, nyugdíj előtakarékosságként, és messze a nyugdíjpénztárak azok, amelyek a legelterjedtebbek az előbb említett megtakarítási formák közül.
Jó, hát köszönjük szépen ezt a kis kitekintést, és hát abban bízunk, hogy az idei év is jó lesz, már pedig nyilván, hogyha folytatódik a hozamcsökkenés, ami egyelőre úgy néz ki, hogy a piacon jelen van, akkor véletőleg ez az év is jól sikerül.
Egy utolsó kérdés, csak hogy van ilyen várakozás, ha már így ugye játéktérügyben kötvény, de hogy a hosszú kötvények irányából a rövid kötvények irányába érdemes elmenni, a hosszú kötvényen mindenki jól keresett, tavaly ezt látjuk ugye a pénztárak eredményeiben is. Ilyen játéktér van, tehát ilyet csinálhatnak? Tehát mondjuk az idei hozamok tekintetében ezt csinálják a pénztárak, hogy akkor például átcsoportosítanak.
Tehát a hozamgörbén mozognak, igen, lejáratokkal játszanak.
Rövidítik a gyűrés, ilyesmi.
Igen. Ezek a lehetőségek rendelkezésre állnak a pénztári alapkezelőknek, befektetőknek, hogy esetleg a hosszú távú befektetéseknél ilyen minimális ástruktúrálást végre tudjanak hajtani, például durationnel, és ezáltal rövidíteni valamilyen szinten a megtakarításokat, a kötvényeket. De azért ezt felelősséggel kell tenni, hiszen tényleg itt a hosszú távúságon van a hangsúly, és nem lehet úgy berövidíteni, hogy az aktuális piaci folyamatokat teljesen le lehessen követni, de a hosszú távú megtakarítások nem véletlenül hosszú távú kötvényeket, papírokat igényelnek, és azokat is használják elsődlegesen a befektetők. Azon belül persze vannak ilyen minimális pár éves játék lehetőségek, amikkel élni tudnak.
Világos. Oké. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk!
Én is szép napot kívánok, és remélem, hogy sikerült hozzájárulni pár.
Abszolút, biztosak vagyunk benne. Igen, köszönjük, köszi.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Kravalik Gáborral, az Öposz főtitkárával beszélgettünk.